Ez a borra való tehát, és elég sok történelmi vagy történeti érdekesség van a rummal kapcsolatban, ami hát még ugye meg se kapargattuk, ez a tényleg, tehát ez a gyarmati Ausztrália, és így egy szóval említettem itt ezt a rumlázadást, amire utána lehet keresni az interneten, nagyon érdekes. Tehát nyilván a tengerészet és a fejadagok és az ehhez hasonló dolgok vezettek oda, hogy meg hát az angol gyarmati sanyargatása, hogy történt, amikor elvonták ugye a fejadagot hirtelen, és akkor mint a Wagner úr a rejtőbe kihúzanultak a matrózok, és balhé lett belőle. De a lényeg, hogy mégiscsak az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb durranást lehetett látni a párlatpiacon a rumoknál. Nagyon elterjedtek az igen drága érlelt rumok, lehet látni a polcokon. Ugye nem is megdöbbentő az, hogyha valaki ilyen 35 ezer forint fölötti kategóriában lát simán a kiskereskedelmi üzletekben, üzletláncokban rumot a polcon. És a másik oldalon pedig nagyon elterjedtek a nagyon jó parti italnak bizonyuló spiced rumok, amik viszont kicsit olcsóbbak, nagyon-nagyon-nagyon ízletesek, és ezt az édes ital kategória szerűséget hozzák vissza, ami könnyebben megfejthető sok fogyasztó számára, és ezért jó választás lehet.
Hát mindenképpen üzletileg zseniális választás a spiced rum, tehát hogy ez a fűszeres rum, ami valójában nem is rum, csak rum alapra épül, hivatalosan nem sorolandó a rumok közé, egyrészt mert jellemzően az alkoholtartalmuk sem éri el a megfelelő százalékot, másrészt pedig a cukortartalmuk is magasabb. Viszont ezáltal, hogy édeskésebb, nekem az a tapasztalatom, hatalmas rumválasztékkal szoktunk kóstolókat tartani, és az a tapasztalatom, hogy a vendégek, a fogyasztók javarésze az roppant fogékony erre.
Szeretik.
Az édeskés, spicy édeskés rumra, ami mondom határozottan nem rum, de a rum kategóriához köthető. Ez úgy van valahogy, mint a mézes, ágyas pálinka, ami nem pálinka persze, de kvázi pálinka.
Hát egy ilyen, igen, egy ilyen kategória, alkategória.
Hát
igen.
Valahogy kis hazánkban ezek az édes ízek, ezek talán
fogyasztok. Hát szerintem ez emberi dolog.
Ez emberi dolog.
Sós,
emberi
édes,
dolog.
Zsíros.
Sós, édes, ez, könnyen érthető.
Igen.
Igen, de azért üzletileg azért nem elhanyagolható, amit ezek a márkák produkálnak. Hatalmas márkákat építenek rá, nagyon sok pénzt pumpálnak bele, viszont a zseniális marketinggel tényleg vonzóvá teszik, és olyan sztárok körében, olyan elegáns környezetben, olyan menő környezetben, trendi, hogy modern, divatos szóval éljek, környezetben jelennek meg ezek az italok, hogy egyre többen fogyasztják és egyre többen kedvelik, meg nem elhanyagolható a rumok esetében, különösen nem elhanyagolható a koktélként való fogyasztás.
Na ezt akartam kérdezni.
Legyünk őszinték, hogy hányan fogyasztanának magába mondjuk egy fehér rumot?
Hát a fehér rumot az valószínűleg
biztos,
nem annyira.
Nem.
Azt lehet, hogy van olyan fehér rum, sőt, biztos, hogy van olyan fehér rum, és most már, hogy divatos márkák vannak, ugye, mint mondtam, a kiskereskedelmi polcokon is, ugye a híres venezuelai márkának is megvan a fehér kategóriája, amit most már el lehet érni, úgyhogy valószínűleg van egy erre fogékony réteg, de ez nem túl nagy. Valójában tényleg ezek a fehér rumok, ezek inkább a jól ismert koktélokhoz használatosak. Vajon, és szerintem inkább erről beszélj egy picit, a különböző dark rumok, vagy golden rumok, az érlelt kategóriák, ezek milyen koktél alapanyagok?
Hát zseniális koktél alapanyagok, csak nyilván az érlelt változatok már kevésbé elérhetők, már csak az áruk véget is, tehát hogy ilyen tételeket talán nem olyan gyakran tesznek koktél alapanyagként az italban, már csak az áruk véget, vagy az árképzés véget, de a fehér rumok, vagy a könnyen nagy mennyiségben elkészült párlatok, azok zseniális koktél alapanyagok, főleg long drinkek, highballok, zsülepek alapjaként. A zsülep ugye például a mojito, tipikus példája, ami mentával készül, hát szerintem mindenki ismeri és kedveli.
Hát az édes savanyú,
kihagyhatatlan nyári italok, de bármilyen long drink, tehát hogy kólával, gyömbérrel, bármiféle üdítővel, nagyon könnyen fogyasztható, otthon is megkeverhető bármilyen buliban, és innentől kezdve hatalmas piaca lesz, és egyfajta motorja ezeknek a márkáknak. A nemes italokat azokat is lehet zseniálisan használni koktélba, klasszikus koktélokat lehet belőle készíteni, de azért széles körbe már csak a nemességük, meg az elérhetőségük, vagy elérhetetlenségük
hát nyilván...
miatt ezek talán nem fogják ebben a formában így megváltani a világot, de úgy gondolom, hogy méltó vetélytársai mondjuk a viszkinek, a felettébb
hát
olyan
népszerű
viszkinek,
sőt,
olcsó anyalapanyagból készülnek. Tehát, hogyha végignézzük azokat a párlatokat, amelyek mostanság divatosak a világban, akkor mindenképpen vagy gabonából, vagy melaszból készülnek. Tehát gondoljunk csak a viszkire, gondoljunk a vodkára, gondoljunk a ginre, mindegyik alapanyag a gabona eredetű. Jó, a gin esetében ugye ott a boróka, meg az egyéb ízesítő alapanyagok még, a másik pedig a rum, hogy hát legyünk őszinték, zseniális, nemes, csoda italokat lehet bőle készíteni, de alapanyag vonatkozásában verhetetlenül jó áron beszerezhető alapanyagból készülnek. Például itt Magyarországon a pálinkával, a legjobb minőségű, tökéletes gyümölcsből főzött pálinkával nem lehet versenyezni ezekkel a kategóriában, már csak az ára véget sem.
Hát az biztos. Figyelj, majdnem, hogy kimaradt, és bár egy mondatra kitértél rá, de az egész beszélgetés kiindító ok az észterbomba szó volt, amit egyszer használtál. Mit jelent ez pontosan?
Az észterbomba, hát ezt úgy képzeljük el, hogy elsősorban a jamaikai, de az angol szász rumkultúrában, tehát Santa Lucián, Barbados, vagy Bécs, ahogy a helyiek mondják, tehát Barbados szigetén is divatos, sőt Demerarában, Brit Guyanában is divatos az a rum kategória, amikor nagyon hosszú erjesztést használnak, tehát sok esetben akár vadélesztőket alkalmaznak, nagyon hosszú ideig erjesztik, és olyan aromák, olyan ízek alakulnak ki az erjesztett melaszban, ami nem annyira divatos mondjuk a spanyolos vagy a franciás területeken. És ehhez még hozzájön az, hogy a lepárló berendezést is úgy üzemeltetik, hogy olyan tartályokat helyeznek el a sorba kötött kis üstök közé, ahol a korábbi tételeknek az előpárlatát, illetve az utópárlatát beletöltik, és akkor ezekkel kombinálva közösen egymást követve zajlik tulajdonképpen a lepárlás, és ezáltal, tehát a különleges erjesztés, illetve ez a dupla retort kisüsti berendezés, ez lehetővé teszi, hogy nagyon aromás, nagyon jellegzetes karakterű rumokat tudjanak készíteni. Ezt, ha még esetleg a hallgatók nem kóstoltak ilyen jellegű rumot, akkor mindenképpen javaslom, hogy egy igazi jamaikai rumot egyszer így magába kóstoljanak meg. Zseniális, kicsit megosztó, megvallom őszintén, kicsit megosztó élmény. Talán ahhoz tudom hasonlítani, mint az Isla-szigeti skót maláta viszki, vagy a szigetvilágnak a viszkijei, a füstösségükkel.
Igen, tehát szintén megosztó,
vagy imádja,
szereti,
vagy
igen,
szereti.
Igen, nagyon.
Tehát nincs köztes réteg. Na, ugyanígy van a jamaikai rumokkal, viszont a beszélgetésünk elején ugye arról beszéltünk, hogy ezeket az észterbomba rumokat használják föl az ízesítésre, amikor Európába kerülnek, és a német nyelvterületen ezt oly szeretettel használjuk. És mondom, egy gundelpalacsintába, vagy egy puncsfagyiba, vagy egy rumosteába, egy rumpuncsba, ezeket az ízeket érezzük. Na, ezek a jamaikai rumnak az észterbomba.
Egyébként nagyon jön vissza ez a kategória, ezt észrevettem különböző nagyon márkás rumoknál, hogy elkezdtek erre koncentrálni. Míg korábban főleg a hordós élelési jegyek, tölgyfás élelési jegyek voltak a divatosak.
De ezek, igen, de mind a kettő megvan, tehát a hordós élelésnek is megvan az előnye, zseniális ízeket lehet ennek kapcsán is a párlatba varázsolni. Nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy leggyakrabban az amerikai ex-bourbon hordó, ami a bevett a Karib-térségben, ugye, mert az amerikai bourbon whisky gyártásánál törvényileg szabályozva van, hogy csak egyszer szabad a hordót felhasználni az érleléshez. Innentől kezdve ez a hordó, ez már exportcikk lesz.
És az összes jó másodlagos piaca van, igen.
Hát zseniális, az összes skótviszki, hát nem az összes, de nagyon sok skótviszki, írviszki, karibirum, illetve mexikói tequila érlelődik ezekben az ex-bourbon hordókban. Ez az elsődleges, ez főként a vaníliás, ilyen kókuszos, fűszeres jegyeket erősíti a párlatban, és természetesen színt ad. Na most van egy rummárka, amit egy bizonyos Zacapa városról neveztek el, és ez úttörő volt abban, hogy többfajta hordós érlelést alkalmaztak egymás után a rum érlelésében, tehát amerikai ex-bourbon hordót, újra kiégetett amerikai hordót, Pedro Jimenez spanyol andalusz desszertboros hordót, francia vörösboros hordót, konyakos hordót, különböző változatokban minden egyes hordó egyfajta extra illat, ízvilágot, illetve színvilágot ad a rumnak, és az ezekkel való játék, illetve lehetőség az zseniális rumok megkomponálására ad lehetőséget.
Hát innen tényleg folytatni kell majd, főleg amit a legvégén mondtál, hogy milyen érdekes játéktér van egy ilyen párlatmesternek, hogy eldöntse, hogy mivel kísérletezget a különböző erjesztési időkkel, a hordós érleléssel, milyen típusú hordóval, mi volt benne előtte, úgyhogy egyik következő adásunk témája lesz majd. Csaba, nagyon jó volt a beszélgetés, köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hogyha kérdés van, akkor borravalókukac@gmail.com, illetve meg lehet hallgatni ezt az adást a borravaló.hu-n majd podcast formájában. Írjatok nekünk, ott is megtalálható az elérhetőségünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet!